2009. december 13. advent 3. vasárnapja délelőttjére előjegyzett ige szakasz. Lukács evangéliuma első rész 57-66-ig terjedő versek. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki, de hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta rá, János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Judea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik pedig meghalották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Charles Ryle igemagyarázata. Nyers fordítás angolból. Keresztelő János születése. Előttünk áll ebben az ige szakaszban egy születés története. Annak a születése, aki égő és fénylő szövétnek volt az egyházban, ki magának Krisztusnak volt az útkészítője, a keresztelő Jánosé. A nyelvezet, amelyel a Szentlélek leírja az eseményt, igen figyelemre méltó. Úgy olvastuk, hogy nagy irgalmasságot tanúsított Erzsébet iránt az Úr. Irgalom volt abban, hogy biztonságosan átvezette őt a vajudáson. Irgalom volt az, hogy egy élő gyermek édesanyjává tette őt. Boldogok azok a nagy családok, ahol a születéseket ilyen fényben szemlélik, mint az Úr irgalmasságának különleges példáit. Az Erzsébet szomszéda és rokonai viselkedésében egy megragadó példáját látjuk annak a kedvességnek, amellyel egymás iránt tartozunk. Így olvassuk, együtt örültek vele. Mennyivel több boldogság lenne e gonosz világban, ha az Erzsébet rokonaihoz hasonló magatartás sokkal elterjedtebb lenne? A mások örömeire és szomorúságaira való ráhangolódás nem sokba kerül, és mégis a leghatalmasabb erejű kegyelmi jellemvonás ez. Akár csak a kenőolaj valamely nagy gépezet kerekeinél semmiségnek és jelentéktelen dolognak tűnhet, de a valóságban óriási szerepe van a társadalom nagy gépezetének jó működtetésében és fenntartásában. Egy kedves üdvözlő, bíztató vagy vigasztaló szó mélyen a szívébe vésődik annak, aki kapta, és nem könnyen felejti el. A szív, mely jó hírektől rebdes, vagy melyet szomorúság gyötör, mindig feltűnő, és könnyen észrevehető. S együtt érezni egy ilyen szívvel olykor aranynál is többet jelent. Jó, ha Krisztus szolgája nem feledkezik meg a kedvességről. Csekélységnek tűnhet, s a viták licsaja közt, a nagy tanok felüli csatározásban sajnálatos módon hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla. Mégis egyike ez a szent sátor azon szögeinek, melyet nem szabad a pusztában hagynunk. Egyike a keresztény jellem azon ékességeinek, melyek széppé és vonzóvá teszik őt az emberek szemében. Ne feledjük, hogy külön parancsal köti ezt lelkünkre az ige. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Róma 12.15. Ennek gyakorlása nyilván különleges áldást von maga után. A zsidók, kik vigasztalni jöttek Máriát és Mártát Betániában, szemtanúi lehettek a Jézus által végbevitt legnagyobb csodának. De mindenek felett anyába van számunkra a legtökéletesebb példakép által. Urunk épp úgy kész volt részt venni egy menyegzőn, mint sírni a gyászolókkal a sír mellett. János evangélium 2. rész és 11. rész. Legyünk készek mindig elmenni, és hasonlóképpen cselekedni. Továbbá látjuk az igében a Zakariás itteni viselkedésében egy megragadó példáját a nyomorúság hasznának, hasznosításának és áldásának. ellenáll rokonai kívánságának, hogy az újszülöttet az ő nevéről nevezzék. Erősen ragaszkodik a János névhez, amelyel Gábriel angyal meghagyta, hogy neveztessék a gyermek. Magatartásával megmutatja, hogy a fenyíték, a 9 hónapi némaság nem volt hiába és hasztalan a számára. Nem hitetlen immár többé, hanem hívő. Most már Gábriel minden szavát hiszi, és üzenete minden egyes szavának kész engedelmeskedni. Nem lehetünk kétségben afelől, hogy az a 9 hónap egy igen termékeny idő volt a Zakariás lelke számára. Bizonyára mérehatóbb ismereteket szerzett saját szíve, illetve Isten felől, mint egész eddig élete során. Viselkedése tükrözi ezt. A nevelő fenyíték elérte célját. Megszégyelte magát hitetlensége miatt. Akárcsak Jób, ő is elmondhatta, csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Akárcsak Ezékiás esetében, amikor az Úr elhagyta őt, kitudódott, mi van az ő szívében. Jób 42.5, 2 Krónika 32.31. Legyünk rajta mi is, hogy a nyomorúságok javunkra váljanak, mint Zakariásnál történt. Nem kerülhetjük el a bajokat egy bűnterhes világban. Az ember nyomorúságra születik, miként felfelé szállnak a parázs szikrái. Jób 5.7. De a nyomorúság ideje alatt legyen forró imánk, hogy meghallhassuk a vesszőt és azt, aki azt rendelte, hogy bölcsességet tanulhassunk a vessző által, és szívünket ne keményítsük meg Isten ellen. A megszentelt nyomorúságok, mondja egy régi kegyes ige magyarázó, lelki előléptetések. Az a szomorúság, mely megaláz bennünket és közelebb von Istenhez, igazi áldás és tiszta nyereség. A legreménytelenebb eset az, amikor egy ember a nyomorúság alatt hátat fordít Istennek. Rettenetes följegyzést találunk az egyik judai királyról. Nyomorúsága idején továbbra is hűtlen volt az Úrhoz Akház király. 2 Krónika 28-22. Továbbá az igében, Keresztelő János gyermekkori történetében látjuk annak az áldásnak a természetét, melyet kívánnunk kell minden gyermekünk számára. Azt olvastuk, hogy az Úrnak keze valóban vele volt. Nincs pontosan tudtunkra adva, mit jelentenek ezek a szavak. Szabad rá következtetnünk az ígéretből, melyet János születése előtt adott az Úr, valamint az ő egész életéből. Afelől bizonyosak lehetünk, hogy az Úr keze azért volt Jánossal, hogy megszentelje és megújítsa szívét, hogy tanítsa és alkalmassá tegye a neki szánt szolgálatra, hogy megerősítse őt minden munkájára, amit mint Isten bárányának útkészítője el kellett végeznie, hogy bátorítsa őt és erőt adjon neki, az emberek bűneit nevén nevezve ostorozni, s hogy vigasztalja őt utolsó óráiban, amikor a börtönben majd lefejezik. Tudjuk, hogy beteljesedett Szentlélekkel már anyjának méhítől kezdve. Bizonyosra vehetjük, hogy a Szentlélek kegyelme már kicsiny korában feltűnt viselkedésében. Úgy gyermekkorában, mint felnőtt korában is, a fentről származó hatalmas erő szívét foggyulejtő, kényszerítő befolyása látszott meg benne. Az Úr kezének ereje volt ez. Ezt az osztályrészt kell kérjük gyermekeink számára is. Ez a legjobb rész, a legboldogítóbb rész, az egyetlen osztályrész, mely soha el nem vész. Ez megmarad a síron túlra is. Jó dolog, ha felettük vannak a tanítók és oktatók kezei, de ennél sokkal több, hogy az Úr keze nyugodjon rajtuk. Hálásak lehetünk, ha a nagyok és gazdagok támogatását megnyerik, de ennél sokkal több kell legyen az óhajunk, hogy Isten kegyelmében részesüljenek. Az Úr keze ezerszer jobb, mint a Heródes keze. Az egyik gyenge, esztelen és bizonytalan. Ma gondoskodik, s holnap lefejez. A másik mindenható, végtelenül bölcs és változhatatlan. Ha egyszer kinyújtja kezét, örökké áldva tartja azt. Áldjuk Istent, hogy az Úr sohasem változik. Aki volt Keresztelő János idejében, az most is. amit megtett a Zakariás fiáért, azt megteheti a mi fiainkért és leányainkért is. De arra vár, hogy kérjük őt erre. Ha azt szeretnénk, hogy az Úr keze legyen gyermekeinkkel, szorgalmasan kell imádkozzunk ezért. Kálvin János újszövetségi írásmagyarázatából olvasok fel. Magyar nyelven kiadta Dávid Gyula református lelkész teológiai magántanár 1939-ben. Rábolt Gusztáv fordítása. Kálvin János igemagyarázata Lukács evangéliuma első rész 56-66-ig teredő versekhez. Marada pedig Mária Erzsébettel mintegy 3 hónapig, azután hazatére. Erzsébetnek pedig betelik az ő szülésének ideje és szüle fiat, s meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele, és együtt örülének vele. És lőn 8. napon eljövének, hogy körülmetéljék a gyermeket, és az ő atya nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni. És felelvén az ő anyja mondta, nem, hanem Jánosnak neveztessék. S mondának néki, senki sincs a te rokonságodban, aki ezen a néven neveztetnék. És intinek az ő atyának, hogy minek akarja neveztetni. Az pedig táblát kérvén ezt írá rá, mondván, János a neve, és elcsodálkozának mindnyájan. S feloldódik az ő szája és nyelve azonnal, és szóla, áldván az Istent. És félelem szállott minden ő szomszédaikra, és Judeának egész hegyes tartományában elhirdettetének minden dolgok, és szívükre vevék mindenek, akik hallák, mondván, vajon mi lesz a gyermekből, és az Úrnak keze vala ő vele. Lényege e történetnek az, hogy Isten különböző csodákkal tette János születését rendkívülivé, úgy, hogy a csodák a jövőre valami nagyot és különlegeset ígértek a csecsemőre vonatkozólag. Isten ugyanis ritka jelekkel akarta őt már a fogantatástól kezdve felékesíteni, hogy később nem mint ismeretlen és a közönséges tucat emberek egyike fogjon hozzá a prófétai tisztének teljesítéséhez. Először azt mondja el Lukács, hogy Mária mintegy 3 hónapig, tudnélik egészen a szülés napjáig volt a rokonával. Valószínű ugyanis, hogy a huzamos időzésnek oka csak is az volt, hogy lássa és élvezze azt az isteni kegyelmet, melyről hitének megerősítése végett az angyal beszélt neki. 58. vers. És meghallák az ő szomszédai és rokonai. Kétség merülhet fel az iránt, hogy vajon pusztán a születendő gyermekáldás miatt tartották-e magasztosnak ezek az emberek Isten kegyelmét? Vagy pedig hallották már előbb, hogy megjelent Zakariásnak az angyal, ki fiút ígért neki. Kétségtelenül nem közönséges jótéteménye volt ez Istennek, hogy egy meddő anya már öreg korában a természet rendje ellenére gyermeknek adott életet. Lehet, hogy csak ezért magasztolták az isteni jóság nagyságát. A 8. napon továbbá, mint szokás, tán csak kötelességérzetből és emberiességből gyűltek össze néhányan. Isten azonban ezt az alkalmat használta fel arra, hogy erejének és dicsőségének tanúivá és szemlélőivé tegye a jelenlevőket. Az is kétségtelen, hogy a rendkívüli szülés alkalmából nagyobb számban gyűltek egybe az emberek. Csodának tartották, hogy az öregecske és magtalan asszonyt egyszerre terhesnek látták. Most pedig a gyermek megszületésekor felújult és még nagyobb lett a csodálkozásuk. Lukács szavaiból arra következtetünk, hogy ha otthon szokták és a zsidók csecsemőiket körülmetélni, mégsem történt ez meg az emberek összejövetele és csoportosulása nélkül, és méltán. Mivel ugyanis általános szákramentuma volt az egyháznak a körülmetélés, nem lehetett azt titokban vagy magánkörben kiszolgáltatni. 59. vers. Az ő atya nevéről akarták őt nevezni. Tudjuk, hogy eleinte, vagy az eseményekből kifolyólag, vagy prófétai sugallat alapján is adtak az embereknek neveket, hogy Istennek valami titokteljes munkáját jelöljék meg velük. Később azonban az idők hosszú folyamán, mivel a nevek jobban felszaporodtak sem, hogy nap-nap után megfelelő újakat tudtak volna kitalálni, megelégedve a régi és már szokásos nevekkel, az ősük nevéről nevezték el utódaikat. Így János atyja előtt többen voltak Zakariások, ez meg talán Berekiás fiától származott. Tudjuk azonban, hogy a használat és szokás szentesítette dolog többnyire törvényerővel bír. Ezért állították ezek az emberek, hogy meg kell a bevett szokást a csecsemő nevében tartani. Egyébként, amint semmiféle babonához sem szabad a neveknél ragaszkodnunk, azonképpen nem fogja tagadni egy józaneszű ember sem, hogy a hívők kegyes és hasznos módon tesznek-e téren válogatást. Azért tudnélik, hogy fiaiknak olyan neveket adjanak, melyek által a vallás tanaira emlékeztetik. Azután meg inkább a szent atyákról vegyék a neveket, hogy így fiaikat ezeknek az utánzására ösztönözzék, mintsem világi neveket használjanak. 60. vers. Felelvén az ő anyja. Bizonytalan, hogy volt-e tudomása Erzsébetnek is a kijelentéstől? Valószínű azonban, hogy Zakariás, látván a maga bűnhödését hitbeli túlságos lassúsága miatt, feleségével írásban tudatta az angyalnak a nevére vonatkozó parancsát. Különben nem engedelmeskedett volna Isten rendelésének. Hogy pedig miért adatta Isten keresztelőnek éppen ezt a nevet, arról már föntebb szóltam. A rokonokra, bár ők nem voltak tisztában az indítókkal, mégis határozott volt a dolog újdonsága. Különösen, mivel sejtették, hogy ez nem csak úgy találomra történik. 64. vers. És feloldódik az ő szája. Isten az ő prófétája születésnapját az atya beszélő képességének helyreállításával teszi nevezetessé. S kétségtelen is, hogy ezt a jótéteményt azzal a célzattal és szándékkal halasztotta az Úr erre a napra, hogy az emberek szemét Jánosra irányítsa. Azt mondják, Zakariás nem csak hálájának kifejezése véget dicsőítette Istent, hanem azért is, hogy a rokonai és szomszédai megtudják, hogy őt büntetés érte, mert nagyon is tunya volt a hívésre, s nem is restelte ő a maga szégyenével magasztalni Isten dicsőségét. Így széltében ismeretessé lett mindenki előtt, hogy nem véletlenségből vagy közönséges szokás szerint született a csecsemő, hanem mennyei kijelentés ígérte őt meg. 65. vers. És félelem szállott mindenő szomszédaikra. Ez a félelem, melyről Lukács beszél, az isteni hatalom érzéséből eredt. Oly tisztelettel kell ugyanis Isten dolgai felül gondolkoznunk, hogy komoly hatásra legyenek rajánk. És Isten sem űz játékot a csodáiban, hanem felkelti az olyan emberek érzéseit, akikről látja, hogy ellankadtak. Azt is mondja Lukács, hogy elterjedte dolgok híre Judeának egész hegyes vidékén. Bár sokaknak éppen nem volt hasznukra, hogy időlegesen így érintette őket az Isten ereje, mert mikor hozzáfogott János a tanítói munkájához, már csak kevesen emlékeztek rajá, mi csodálatos volt az ő születése. Egyéb iránt Isten azt, hogy híre menjen a dolgoknak, nem csak azok kedvéért akarta, akik hallottak róla, hanem azt akarta, hogy minden időben kétségtelen legyen az a csoda, mely akkor általában ismert volt. Emellett azonban szemeink elé van itt állítva az emberi hálátlanság általános tükre. Míg ugyanis a hiába való is semmire kellő dolgok erősen megragadnak lelkünkben, addig az Isten kegyelmeire való emlékezés, melynek pedig örökké kellene bennünk élnie, hamarosan elmúlik és elenyészik. Nem az ostoba emberekről, vagy Isten igazi megvetőiről beszél Lukács, mert azt mondja, hogy szívükre vevék, azaz szorgalmasan iparkodtak-e dolgok megfontolására. Valószínű is, hogy egyesek egy ideig emlékezetükben is tartották, nagyobb részük azonban a felgerjedt félelmet rövidesen levetkőzte. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy a legkevésbé sem tértek el a céltól, mikor a látott csodákat a csecsemő leendő kiválóságára vonatkoztatták. Amint mondottuk, Istennek az volt a terve, hogy János később ne kiváló ajánlás nélkül lépjen fel. Lukács ama mondásának, hogy az Úrnak keze volt ő vele, értelme az, hogy sokféleképpen látható volt Isten kegyelme. mely nyíltan megmutatta, hogy nem közönséges ember lesz belőle. Egészben pedig képes beszéd ez, s azt fejezi ki, hogy épp úgy nyilvánvaló volt az Isten ereje, mintha világosan láthatóvá lett volna az ő keze, úgyhogy mindenki könnyen felismerhette Isten jelenlétét.